Krisztusban a szeretett testvéreim, legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Hallottuk a Leviták könyvéből olvasott mai első olvasmányunkban. Szavakkal és a következő ott elhangzott felsorolásokkal a mindenható Isten arra hívta az ő választott népét, hogy legyenek hűségesek a vele kötött szövetséghez, járjanak az ő útjain, és közösségi életüket, mint alappillérre a szeretet parancsára építsék. Szeret embertársadat úgy, mint önmagadat. És bizonyára fölkapták a fejüket, hogy ami elhangzik az olvasmány mindjárt első mondatai között, azzal fejeződik be az evangélium, csak ez alkalommal most már Jézus megfogalmazásában és Jézus ajkairól ő így mondta ugyanazt. Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. És ezek után, kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy önök is úgy gondolják, hogy adva van a téma. Adva van, miről elmélkedjünk. És nem csak, hogy adva van, itt nyomban el kell mondanom azt is, hogy az egyház történetében, vagy történelme során mindig is előtérben volt ez a felszólítás. Újra és újra az egyház és tagjai megpróbálták önmagukat hozzámérni ehhez a felszólításhoz, ehhez a parancshoz. És mint érdekességet említeném meg, hogy a II. Vatikáni zsinat dokumentumai között az egyházról szóló konstitúcióban pontosan 27 alkalommal ismétlődik meg ez a felszólítás valamilyen formában az egyház tagjai fele, és ebből is nyilvánvaló evidencia, hogy igenis az egyház mint munkájának végcélját ezt tartja a híveknek a megszentelését. Sokan ismerik Balsi Balázs atyát, akár személyesen is, vagy éppen könyvei, vagy a Mária Rádióban bejátszott elmélkedései kapcsán. Most Balsi Balázs atya írt egy szép könyvet, az a címe az Életszentség titka. És ebben a könyvben, mint anekdótát írja le, hogy a fiatal káplán megkérdi a kisiskolást, a kis hittanost, hogy akarsz-e szent lenni? És a gyermek így válaszol, nem, én boldog szeretnék lenni. Kedves testvérek, naív gyermeki válasz mögött történelem van. A gyermek valójában zseniálisan megválaszolta azt, amit mi egyszerű hétköznapi emberek gondolunk a szentségről és az életszentségről. A legtöbb ember azt gondolja, hogy ez valami életidegen, természetellenes, nehéz, örömtelen dolog, valami fajta emberi önkínzás az életszentségnek az útja. És le kell vallanom nyomban, hogy ez szánalmas félreértése a dolognak, hogy nem egészen vagyunk hibások, arra mindjárt kitérek, egy lapáttal rádobott erre az egyháznak a történelme, hogy ide a félreértés idáig fajuljon, de nekünk a dolgunk az, hogy újra és újra korrigáljuk a dolgokat, és mindent a maga eredeti tisztaságában, a maga eredeti értelmében szemléljük. Mert valójában, aki rálép az életszentség útjára, az nem a boldogtalansággal fog kezet, hanem éppen ellenkezőleg találkozik az Istennel, belemélyül az Istenbe, odasímul Isten akaratához, azt fogja megélni a saját életében, amit Isten megálmodott róla, és ez már maga a földi boldogság. Azért van annyi boldogtalan ember köztünk, templomba járó keresztények között is, mert imádkozunk ugyan, de nem merünk azonosulni Isten rólunk alkotott elképzelésével, hanem görcsösen ragaszkodunk a saját meglátásainkhoz, és ez maga a boldogtalanság. Ettől vagyunk boldogtalanok, mert nem merjük átengedni magunkat a művésznek, Istennek, hogy kihozza azt a dallamot belőlünk, amit egyedül csak ő tud kihozni. Persze az a boldogság, amit nagyon sokan remélnek, az nem azonos a filmekben elénk tárt buta kalandokkal, a boldogság egészen más. A szentélyválás ugyanis állandó útonlevés, különböző tempóban megtett kisebb-nagyobb lépéseknek a sorozata, el egészen addig, amíg végül is elérkezünk az Istennel való szemtől szembe való találkozásra. Pár szóval korábban említettem, hogy azért félnek sokan a szentélyválástól, mert itt bizonyos félreértések vannak. Valószínű, nagyon sokan nem értik a lényeget, meg hát ott kísért a múltnak sok-sok félreértése. Ezért most arra vállalkoztam, hogy pár mondatban föl fogom vázolni azt, hogy milyen korokban kikre figyeltek oda, kiket tartott a közvélemény szentnek. Ez nem jelenti azt, hogy helyes volt az értékelésük, azok valóban szentek voltak, de mellettük tömérdek ember járta az élet szentség útját, csak hát nem figyeltek oda kifejezetten ezekre a dolgok, ezekre az emberekre. Az első századokban, az első három században a szent az volt, aki odaadta az életét Krisztusért, vagyis a vértanú. Ezekben a hit hősét látták, akik számolva mindenféle emberi kínzással, a poklok poklával, börtönökkel, kivégzésekkel készek voltak odaadni az életüket. Ők a szeretet hősei voltak valójában, annyira beleszerettek az Istenben, hogy az életüknél is fontosabb volt az Isten. Valóban szentek, de nem csak ezek a szentek. A kisarkítással van mindig a baj. A negyedik századtól kezdve nagyon sok ember megcsömörlik a tömegkereszténység nyújtotta ideáltól, és visszavonulnak a pusztába remetének. A negyedik századtól kezdve őket tartották hősöknek és szenteknek, mert volt bátorságuk szakítani azzal a lanyha keresztény életvitellel, ami a hétköznapokat jellemezte, és ki tudtak menni a pusztába, elszakadva a világtól. Ekkor őket tartották szentnek. A negyedik és a hetedik század táján, ezekben a századokban azokat tartották szentnek, kik a világ közgondolkodásával szemben elutasító magatartást tanúsítottak, és ennek jegyeként vagy jeleként szigorú böjtöket tartottak, szilíciumot, azaz ilyen vezeklő övet viseltek, önostorozást vállaltak, azaz keményen vezekeltek a saját és a világ bűneiért. Ezek az emberek valóban szentek voltak, csak egy dolog mégiscsak elsikkadt. Ezek az emberek a saját életük, a saját személyes megszentelődésükkel voltak úgy elfoglalva, hogy nem törődtek azzal, hogy a mellettük élők megszentelődnek-e, vagyis itt elsikkadt a misszió, a hit továbbadásának a gondolata. szentek voltak valóban, de nem csak ők voltak a szentek, nem győzöm hangoztatni. A 7. és 10. század között egy egészen érdekes dologra figyel oda a keresztény világ. Milyen csoda következett be a szentek által? Azt tudta mindenki, hogy nem a szent tesz csodát, ma sem. A csodát mindig Isten teszi. Csak arra voltak kíváncsiak, hogy az illető szentnek a közbenjárására milyen csodák történnek. Mert a csoda valahol hitelesítette a szentnek az életét. Aztán következik a 11-16. Század, ez a kanonizációs gyakorlatnak a kialakulása, mert eleddig helyi szinten nyilvánítottak valakit szentté vagy boldoggá. Amikor 1883-ban Szent László szentté nyilvánítatja Imre herceget, Szent István királyt, vagy a vértanú püspököt Kellértet, meg a zoborberci apátok, a zoborberci apátokat, akkor az helyi szinten történik. Ezt Róma tudomásul vette. 1234, könnyű megjegyezni, 1234, 1234 az, amikor Róma magához veszi a szentté nyilvánításnak az eljárását. Helyi szinten meg lehet állapítani, hogy hősies fokban gyakorolta a szeretet parancsát, hogy szentként élt, de Róma tette rá a pecsétet, Róma engedte meg a köztiszteletet, akárcsak mind a mai napig. És ekkor van egy nagy teológusunk, Aquinói Szent Tamás, minden idők legnagyobb teológusa, aki nagyon ügyesen kimutatja teológiai munkáiban, hogy a keresztény tökéletesség és a szentség, az életszentség lényegében a szeretetben áll. Ezt minden életállapotban meg lehet élni. Lehet szeretni háziasszonyként, lehet szeretni lovakként, lehet szeretni papként, szerzetesként, orvosként, tudósként. Tehát a lényeg az volt, hogy ki milyen szinten élte meg a szeretet parancsát. Így érkezünk el a 16-18. Századba, amikor ismét egy ilyen dekadens eszve lép előtérbe, és ezt ha jártak sajátosan barokk templomban, mi templomunk is barokk templom, csak a baroknak jezsuita kiadása, ezért nem úgy kell ránézni, mint a klasszikus barokk templomokra, ahol a szenteket valahova a magasba emelték, aranyozós, szinte átszellemült formában ábrázolták, és ebből az egyszerű nép azt mondta le, és itt most idézek egy egyszerű székely bácsit, a csomafalmi ember, azt mondta a plébánosának, plébános úr, fáin dolog az a szentség, csak nem nekünk találták ki. A széket a fején találta a csomafalmi székely bácsi. Olyan magasra emelték, olyan piedesztára állították a szentséget, hogy azt gondolta az egyszerű szegény ember, hogy oda ő nem közelíthet. Volt benne logika, mert az ellenreformáció után vagyunk, amikor az egyház megpróbálta bemutatni a maga csodálatos kincstárát és a szenteknek vonzerejét, tehát lám mégis úgy néz ki, hogy egy picit mellé nyeleltek. És így érkezünk el a 19. és a 21. század, ez egy, amikor arra kezdtünk felfigyelni, hogy a szentek kortársaink köztünk járnak, megfigyelhetők. Második János Pál pápának az életét nyomon követtük, még a halálát is közvetítette, úgy a televízió, emlékeznek. Teréz anyáról majdnem mindent tudunk. Pió atya a kortársunk. Az Erdélyi Egyházmegye Márton Áron püspök úr boldogá avatásáért imádkozik, és ezt az ügyet mozgatja, és az elmúlt vasárnap éppen róla elméltettünk. láthattuk, hogy mennyire emberközeli, mennyire a miénk, mennyire olyan életet élt, amit mi magunk is meg tudunk élni. Tehát a szentek valóban kortársaink, olyan szépen fogalmazza 6. Pál pápa, idézném szó szerint, azt mondja, inkább azt akarjuk fölfedezni a szentekbe, ami összekapcsol bennünket, és nem azt, ami megkülönböztet minket tőlük. A mi fáradozásainkban akarunk testvért találni bennük, aki velünk együtt részese a földi nehéz létnek. És valójában ezek voltak a szentek. Ugyanazt az utat járták. Ugyanabban a lépcsőházban laktak más emberekkel. Nem különültek el a világtól, élték a maguk életét, betöltöttek egy hivatást. Emlékeznek, sok-sok vasárnappal korábban idéztem a volt ír alkoholistát, aki egyszerű rakodó munkás és alkoholista volt, és szent élet. És lehetne idézni annyit, és annyi embert, akik az életszentség útján, és még egy dolgot ne felejtsük el, nem csak azok a szentek, akiket az egyház szenté nyilvánít, szent az, aki bejut a mennyországba, aki Istenhez jut, és nem úgy, ahogy újra egy bájos tréfát szeretnék idézni, amikor a két vej ott áll a koporsó mellett a temetéskor, és a plébános mondja a magáét, mondja, és egyszer megszólal az egyik, azt mondja, te sógor, mi nem jó koporsó mellé álltunk. Annyira dicsérte a plébános az elhúnytat, hogy azt mondta, hogy mi nem jó koporsó mellé álltunk. Hát nem attól lesz valaki szent, hogy a plébános fölmagasztalja az égig őt, mert hát úgy illik, attól, hogy úgy is élt. A maga egyszerűségében és nagyszerűségében megélte a keresztény hitet. És akkor most kagyarodjunk vissza, emlékeznek, azt kérdezte a káplánatja a gyerektől, akarsz-e szent lenni? Akarsz, és azt válaszolta, hogy inkább boldog szeretne lenni. De az egyháza megkérdi mindannyiunktól, és nagyon keményen megkérdi, hogy akarsz-e szent lenni? Akarsz-e boldog lenni? Ha boldog akarsz lenni, akkor fel kell vállalnod a szentélevésnek az útját. A szentek nem voltak boldogtalanok. Ellenkezőleg nagyon is boldog emberek voltak. Ők voltak az igazi boldogok, mert boldoggá lenni csak Istennel lehet. Istenbe belekarolva, Istenbe belefeledkezve, Isten törvényeit megtartva, Istenben szeretve az ellenséget, Istenben segíteni az ellenséget, Istennel jót tenni mindenkivel, még ellenségeinkkel is. Ez csak Istenben lehet. Hát, ha nincs Isten, akkor már az ellenség valóban ellenség. Akkor már csak a biska kell a kézbe, és a többit tudjuk. Tehát Istenben lehet szenté válni. És amikor elhatározzuk, hogy szenté akarunk lenni, és gondolom mindannyiunk elhatározzuk, akkor rögtön szembesülünk a buktatókkal. Én itt 6 buktatót sorolnék fel röviden. Az első buktató a kételkedés. Kételkedek abban, hogy az Úr engemet is meghívott volna az életszentségre. Hogy egyáltalán én a magam természetével, hiszen veszekedős, ideges, káromkodós, nem tudom mi vagyok, hát én is szent lehetek. Ez az első buktató, a kételkedés. Mert szent bárkiből lehet. Nincsen olyan lelki, olyan típus, olyan ember típus, akiből szent nem lehetne. Szent Mártoni Mihálynak van egy nagyon szép könyve, ki is mutatja, hogy minden vérmérsékletből vannak szentjeink. A második buktató a bátortalanság. Nincs bátorságom meghozni a döntést, nincs bátorságom szakítani életmódommal, szokásaimmal, bűneimmel, bűnös kapcsolataimmal, azért, hogy elinduljak az életszentség útján. Nincs ehhez bátorságom, és ez nagy buktató. A harmadik a szeretetnek a hiánya. nem szeretem az Istent annyira, hogy képes lennék bármiről is lemondani érte, és ez már bálványimádás a javából. A negyedik, a kitartás hiánya. Ugyan hozzálátok, el is kezdtem, de aztán abba hagyom, nem folytatom. Az ötödik a személy éretlensége. Azt állítja, azért nem halad, mert mások akadályozzák, áskálódnak ellene, nem hagyják kibontakozni őt. Ő szent lenne, csak hát nem hagyják, hogy szent legyen. Vagy ilyet is hallottam, hogy a világ bármely pontján szenté tudna lenni, csak éppen ott nem, ahol van. Ez éretlenségre val. Az életszentség bárhol, bármilyen életállapotban megvalósítható. És a hatodik, hát a gonosz lélek, aki mindezek mögött áll, ő a mindannyiunkban ott szunnyadó kényelem szeretetet és egyebeket, ami bennünk van, labda vet, csak azért, hogy feladjuk, és engedjük magunkat sodortatni a világ szellemével. A világ szelleme semmiképpen sem azonos az életszentségnek a szellemével. És utolsó gondolatként, és akkor miben áll az élet szentség? Nagyon szeretem Szent Gáli Katát, többször szoktam idézni, mert nagy igazságokat van, egyszerűen tud megfogalmazni. Azt mondja Szent Gáli Kata, az életszentség sok kicsiségből terülik össze. Ezek a lelkéletnek az apró összetevői. A rendszeres Szent Jónás, a Szent Jónás utáni szentáldozás, az ima élet, a rendszeres templomba járás, az alamizsnálkodás. Ezek egyszerű dolgok, nem rendkívüli dolgok, ezek az egyszerű dolgok. Másodszor úgy átitadódni Isten gondolataival, hogy gondolkozás nélkül is akarata szerint cselekedjünk, ez a szentség. Tehát bele kell merülnünk Isten létébe. Aztán felejtsük el azt, hogy a született szent az mese, ilyen nincs. Senki nem született szentnek. És egy nagyon fontos dolog, ne glóriás szentek akarjunk lenni, hanem csak egyszerű, igaz, becsületes, két lábon járó emberek. És egy utolsó, ahogy láttuk, és elmondtam, vannak oltárra emelt nagybetű szentjeink. Őket úgy is lehetne nézni, mint egy világkiállításnak a mintadarabjai. Különböző koroknak az ízlései szerint megvesve. De ez történelem. A valóság az, hogy nekünk ebben a században a mi gondjaink, problémáink, életvitelünk közepette kell megvalósítani az életszentséget. És ha én elkezdem élni ott, ahol élek, úgy, ahogy elvágja Isten tőlem a hitet, ez a hit átszövi életemnek minden szegmentumát, akkor egészen biztos, hogy az életszentség útját járom. Ehhez kérem a mindenható Isten szent lelkét mindannyiunk számára, hogy ezt bátran elkezdjük, bátran elinduljunk ezen az úton. Amen.